Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Bundás Kenyér Attival és Szabival, és a vonalban pedig Veres Zoltán műrepülő pilóta, Európa bajnok, sokszoros rekorder. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szervusztok, hogyha tegeződhetünk.
Persze, szia! Te is részt veszel a Budaörsi Airshow-n, ami vasárnap lesz, ennek kapcsán beszélgettünk veled, de nagyon fontos kérdés, hogy szoktál magaddal vinni, esetleg így sétarepülni embereket? Vagy te csak...
Nem.
Nem. Á, pedig az volt a kérdésem, hogy hány tokja már le téged a repülés közben?
A válaszom igen.
Ja, na.
Korábban én 1979-ben kezdtem repülni, és a 86-tól pedig Nyíregyházán a főiskolán voltam oktatópilóta. Tehát akkor még csak úgymond profi pilóták lehettek, tehát nem volt olyan képzés Magyarországon, hogy valaki hobbiból repülget. Tehát aki oda jött, az a valamelyik légitársághoz, katonasághoz, mezőgazdaságban ment repülni.
De az MHS-nél se volt ilyen? Ott is, hát ugye Magyar Honvédelmi Szövetségnek a rövidítése, hogy ott is az volt, hogy elmentél pilótának, ha jól emlékszem, volt itt ilyen lehetőség, akkor neked ott be kellett tagozódni valami hivatalos szervhez?
Hát igen, egyébként vitorlázó repülni lehetett nagyjából, ez volt a lehetőség a 90-es évek előtt. És hát az MHS-ben, hogyha valaki sokat dolgozott már, akkor úgy kaphatott esetleg motoros képzés ilyen érdemek alapján, illetve voltak motoros főoktatók minden klubnál, akik alanyjogon kaptak motoros képzést, ez így működött.
Na, és akkor oktató voltál, igen.
Alapgondolat az, hogy ott, amikor oktató voltam, ott még a műrepülés is része volt az alapkiképzésnek, és hát ott egyszer-kétszer azért előfordult, hogy a növendégek nem úgy viselték a műrepülést, ahogy az kellene.
Na jó, de például...
Ez egy ilyen abszolút magától értetődő dolog, mert nem mindenki alkalmas erre.
De várj, ez akár egy tesztnek is felfogható, hogyha valaki mondjuk ürítkezett ilyen műrepülős trükkök közben, akkor ő nem volt alkalmas erre?
Mert azért mondjuk utasként... Vagy hozzá lehet szokni.
Utasként biztos más azért ülni egy ilyen gépen.
Nem így gondolom, mert hogy a főiskolások azért mindenképpen... általánosságban is diákok, tehát nem tudjuk, hogy például hogy zajlott az előző este, és mi okozta ezt, hogy másnap nem bírta a műrepülést, tehát ebből hosszú távú következtetést nem mertünk levonni soha. Nyilván, ha valakivel gyakrabban előfordult, akkor annak nem javasoltuk, hogy műrepülő világbajnoknak készüljön, de közforgalmi pilótaként például, vagy más olyan helyen, ahol a háromféltörös hívjáratot, az egyensúly szervet nem kell ilyen terheléseknek és furcsaságoknak kitenni, ott még minden további nélkül egy teljes értékű pilóta tud lenni.
Hát mi, aki gyalog is épp hogy csak tudunk járni Attilával, azt abszolút csodálattal nézzük.
A gépjárműben pedig 50 felett szédülünk.
Igen, sőt az aszfalton is szédülünk, tehát hogy az, hogy jössz rá, vagy hogy, tehát mi volt az első kunszt, amit te megcsináltál, és hogy nem csináltad össze magad? Hát az első ilyen dolgot megcsinál az ember, az első lépés meg kell tenni nyilván, de hogy ott rögtön elengedted a kezed, és akkor csináltál egy ilyen fordulót? Nem tudom, mi az első egy ilyen műrepülő oktatásnál?
Mindenképpen először az ilyen túldöntött fordulókat gyakoroltatják az oktatók, és akkor utána olyan alapfigurákat, a legelső ilyen valószínűleg az úgynevezett book fence, tehát amikor a csinál egy ilyen nulla alakot a levegőbe, függőlegesség van a repülőgép, és aztán az ilyen leborítás, akkor a Immelmann forduló, tehát alapjait félorsó először, a hátonrepülés, és amikor ezek az alapok már stabilan mennek, akkor ezeket elkezdek szépen összeépítgetni, hogy egy figura komplexummá alakuljon ki, és a még akkori szakszolgálati engedélyvizsgába beletartozott, nagyon jól emlékszem, hogy volt egy leborítás, aztán egy bukfenc, aztán egy ilyen Immelmann forduló, abból egy dugóhúzó és egy orsót kellett bemutatni ezt mind a két irányba, és akkor kaphatott az ember egy szakszolgálati engedélyt, ami az alapjogosításnak felelt meg abban az időben.
Ezeket a mutatványokat milyen magasan lehet biztonságosan elvégezni?
Amikor így elkezdi a növendékpilóta, akkor általában ilyen 1500 méterre emelkedünk fel, és az 1500 és a 800 méter közötti légteret használjuk erre, hiszen az még egy nagyon nagy biztonsági sávot jelent lefelé az oktatónak, hogyha a növendék hibázik, akkor ki tudja korrigálni ezt a problémát.
Lehet, hogy hülye kérdés, hogyha magasabbra mennétek, ott már annyira ritka levegő, hogy ezeket az aerodinamikai dolgokon alapuló trükköket már nem is lehetne végrehajtani? Vagy az,
azért... De annyira szakmailag is értelmes kérdés volt, hogy, hogy meglepődtem a dologtól. Igen, tehát a repülőknek vannak korlátai, hiszen egy belső égési motor hajtja ezeket a gépeket, és ahogy emelkedünk fölfelé, egyre kevesebb a levegő. Ehhez ugye a hát kompjúternek nem nevezném, de az adagoló egyre kevesebb üzemanyagot ad, vagy pedig dúsul a keverék. Magyarul mindenképpen esik a repülőgépnek a teljesítménye, a motor teljesítmény. Ugyanakkor a ritkább levegő miatt pedig gyakorlatilag a repülőt is kevesebb levegő molekulába úsztatjuk. Magyarul sokkal nagyobb a magasságvesztés egy-egy figuránál, minél magasabbra megyünk. Tehát van egy ilyen optimum szint, amit még már kellőképpen biztonságos, de még a repülőgép teljesítménye ezt bírja.
Nagyon büszke vagyok magamra. Ha kérdés...
Hát akkor köszönjük a beszélgetést, Szabi elégedettséggel távozik.
Voltál már veszélyes meredek helyzetben? Amikor így azt mondtad, hogy leszálltál, és azt mondtad, hogy hű, azért ez
necces
volt.
Rengetegszer, igen. Hát, hogyha az ember még ja. repüli az életét, akkor gyakorlatilag ez pont olyan, mint az autóvezetés, hogy hát, ha ti is visszaemlékeztek, akármennyit is autóztatok, biztos volt egy-két meleg helyzet.
Volt.
A repülésben ugyanígy működik a dolog, tehát nagyon sok ilyen vészhelyzet volt olyan, hogy leállt a hajtómű levegőben.
És olyankor mi történt?
Problémák. Hát abban az esetben, ha jól emlékszem, behajtogattam a repülőgépet egy akácosba.
Ó, de mondjuk, hogy orsó közben áll a motor, akkor az a nagyobb baj, mint hogyha most simán így repülsz.
Nem, akkor mezőgazdaságban repültem, tehát ilyen 5 méterrel a föld fölött, és éppen írtottam a kukacokat, és akkor történt ez a dolog, csak hát a repülésnek bármilyen válfajában azért történhetnek ilyen dolgok.
Hangkettessel csináltad? Vagy mivel
perlőd? Konkrétan azzal, igen.
Kell hozzá lélek jelenlét. Gondolom ez a legfontosabb, tehát nem szabad pánikba esni, hanem minden egyes mozdulatot, lépést megtervezni.
Erről eszembe jut az egyik oktató barátomnak a mondása, amikor az egyik növendék így bajba került. Látszólagosan az ő átélésében nagyobb volt ez a baj, mint valójában, de mindezt, amikor leszállt, akkor erősen reszketett a keze. Oda ballagott az oktató barátom hozzá, és annyit mondott neki, hogy te most egy darabig nem menj kisilni.
Ez jó. Bírom, ejtőernyősöknél meg a repülőknél is vannak ilyen irgalmatlan jó, ilyen igazi férfi a sztorik. Nagyon bírom. Egyszer voltam ejtőernyős táborban, nyilván megjelentek a pilóták, és mondták, hogy ti nem vagytok normálisak. Épp emberi, épp gépből lépésszel nem ugrik ki, jöttek ezek a lózungok. Mit fogsz végrehajtani az Airshow-n vasárnap? Valami különlegessége készülsz, vagy eleve különlegessége?
Valami világrekord lesz-e, mert hogy van már ezen kívül 5?
Igen, mindig különlegessége készülök, hiszen általában ezek a bemutató repüléseim nevezett improvizációk, tehát soha nem készülök egy konkrét komplexummal. Nyilván vannak olyan figurasorok, amik az általam repült repülőgép típusnak azt gondolom, hogy jól állnak, kiemelik a tulajdonságait. Tehát ebből fogok bemutatni egy szép csoprot a közönségnek, és hát remélem, hogy mindenkinek a megelégedésére.
És itt olvassuk rólad, hogy a világrekordjait között az egyik legérdekesebb az orsózás világrekordja, amelyet 408 folyamatos orsóval állítottál fel, még az arab emírségekben. Egy ilyen 408 folyamatos orsó után honnan tudod, hogy hol vagy?
Például, és honnan indulsz?
Igen.
Igazából nem az volt ebben a fontos szerintem, hogy a 408 orsó után tudjam, hogy hol vagyok, mert nem releváns valljuk be. Sokkal fontosabb volt, hogy a 408 orsó közben tudjam, hogy hol vagyok, hiszen a tévedés időben, ha eltévedt volna az ember, azzal rengeteg papírmunka járt volna szerintem.
Tegyük már tisztában ezt az orsó dolgot, bocsánat, hogy ez amíg, én nekem az orsó fejem az, hogy fejjel lefele mész, és akkor orsózó, vagy az vízszintesen van az orsózás?
Vagy valami horgászeszköz
nem tudom.
Jut az eszedbe.
Milyen irányban
hát hozok? Horgászeszköznek végül is a mozgása, a peremorsónak a mozgása az hasonlít rá. Gyakorlatilag az orsót úgy kell elképzelni, hogyha a repülőgépet fosz irányban felszúrjuk egy nyársra, egy hurkapálcára, mondjuk egy ilyen modern repülőt, és elkezdjük pörgetni, akkor ugye a hossztengelyek körül forog a repülőgép, azt nevezik orsónak.
Ez tiszta, csak hogy milyen irányban? Felfele, lefele, vízszintesen, igen.
Igen, hát lefelé vagy felfelé, azt hiszem, hogy azt hiszem második kozmikus sebesség kellett volna, olyan 11 méter per szek, vagy a kilométer per szekundum, hogy azzal megindulni, hogy végre tudjam hajtani. Lefelé viszont kevés lett volna a hely, úgyhogy ilyen szempontból maradt a vízszintes.
Aha.
Tehát vízszintesen orsúztam, és ami a nehézsége volt talán ennek, az az, hogy egyenesen, tehát egy irányba nem lehetett orsózni, mert akkor a közönség csak az első 15 orsót látta volna. Tehát a valamilyen módon orsózás közben vissza kellett fordulnia a közönség felé újra és újra, és akkor gyakorlatilag ilyen lóversenypálya alakban csináltam ezt a folyamatos orsózást, ahol a két végén úgy hívják azt a figurát, hogy orsó koszorú, tehát a repülőgép órát az orsózás közben fordítani kell a horizonton is, hogy ellenkező irányba vissza tudjak fordulni is. És gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen nagy nulla alakot, tehát egy ilyen lóversenypálya alakot rajzoltam a levegőben vízszintesen, miközben forgott a repülőgép a hossztengelye körül.
Milyen típusú repülőgép ez amúgy, amivel repülsz?
Egy MX-es típusú, ilyen amerikai szénszából épült repülőgépet használok, akkor az orsózáshoz viszont egy extra 300-as típusú, az meg egy német gyártmányú gép volt, amit akkor repültem. Igen.
Úgy tettük fel ezt a kérdést, mint egyébként, ha bemondanád a nevét, akkor tudnánk,
de tudjuk,
hogy miről
abszolút
van szó.
Kavacaki vagy Honda.
Igen. Tervezel még?
Az ilyen kis műrepülőgépeknél semmiképpen nem a komfort, azt el kell, hogy áruljam, tehát az építésénél pontosan olyan elveket követnek, mint egy Forma 1-es autónál, hogy a súlyért mindent megtesznek, annak a hiányáért, tehát ez egy nagyon-nagyon kikönnyített repülőgép, és minden arról szól, hogy a lehető legáramvonalasabb legyen, és a legkisebb ellenállással, a legnagyobb felszerelhető motorral működjön, és akkor itt a technológiai verseny folyik, ugye, hogy régebben egy ilyen csővázra építették rá a repülőgépet, ami egy acélcső volt, és most már itt is léteznek úgynevezett héjszerkezetű repülőgépek. Például én, amikor kiválasztottam ezt a gépet, azt tetszett benne, hogy a törzsét, a teljes törzsét a gépnek egy gyári munkás így a feje fölött tartotta a kezébe vigyorogva, tehát hogy olyan erős anyagot tudnak már szénszálból építeni, hogy nem is kell belső merevítés a repülőkbe. Innen aztán egy nagyon-nagyon könnyű gépet. A jelenlegi gép az 560 kg, úgyhogy abban a motor 180 kg.
És 8000 köbcentis. Hogy lett 180 kilós egy 8000 köbcentis motor?
Hogy ebbe belerakják az anyagot, hiszen repülésről van szó, és minden túl van méretezve, illetve meglepődnének, hogy milyen, azt kell mondjam, hogy primitív motor, hiszen a második világháború óta sokat ezeken a motorokon nem fejlesztettek. Ez úgy néz ki ez a motor, mint egy Volkswagenbe, egy boxermotor, tekeres, és gyakorlatilag 8000 köbcenti így van, viszont olyan pici kompresszió viszonnyal működő a biztonság miatt, illetve úgy túl vannak méretezve a forgattyúsáz minden, hogy ne legyen, vagy ne lehessen probléma. Aztán ennek ellenére azért szokott lenni, de mégis minimalizálják ezt a kockázatot.
Nyilván egy pörgős motorról van szó, akkor annak ellenére 8000 köbcenti. Hogy...
Ez a másik, ami ahogy nem pörgős motor, nem? Hiszen 2700 a maximális fordulata ezeknek a motoroknak.
Tehát nem, a kompresszió miatt kérdeztem, hogy mondtad, hogy ez a löket, nem tudom mi, mindegy. Oké, akkor nem pörgős motor az a lényeg.
Nem, abszolút nem. Tehát ez egy biztonságos kis alaphangon zümbögő motor, ha így tetszik.
Tervezel még,
Igen, ennyi, én is gondolom a világ rekordot beállítani valamilyen még szempontból, Guinness rekordok könyvébe ismételtem bekerülni?
Soha nem terveztem ilyesmit, az mindig szembe jött, azt kell, hogy mondjam, tehát bármelyik ilyen rekordomra gondolok, amit így hangsúlyozok, hogy nem tartok sportteljesítménynek, inkább légi kihívásnak, de ennek ellenére soha nem terveztem, tehát én nem akartam ilyen világrekord lenni, hanem sokszor így beszélgettünk barátokkal, akár a Gulyás Kizoli barátommal, aki egy nagyon híres kaszkadőr, és vele például két ilyen rekordot csináltuk, és egyszerűen ez csak így kihozta a szóbeszéd, hogy de jó pofa lenne, hogyha mondjuk átugranék fölöttem, vagy alatta, már nem is emlékszem, hogy volt ez pontosan. Igen, szóval ő átugrana fölöttem egy motorra, miközben én elmegyek két rampa között, és hasonló ilyen ötletek. Ezek így mindig adták magukat, tehát most nem készülök ilyen rekordra, de hogyha holnap után szembe jön akár a Gulyás Gyuri vagy bárki, és lesz egy jó ötlet, akkor ezt meg fogjuk valósítani, mert ebben a kihívás része az, ami érdekli az embert, és úgy érzi, hogy a teljesítő képességének határán van, de még a biztonsági zónán belül, akkor mitől ne próbáljuk meg, és mitől ne adjunk élményt magunknak és másoknak ezzel, hogy egy-egy ilyen nevezzük rekordnak, teljesen mindegy, de még egyszer hangsúlyozom, hogy számunkra a lényege a megvalósítási adrenalin, hogy meg tudjuk-e csinálni, vagy nem. Elismerik rekordnak, vagy nem, valójában lényegtelen.
Ti vagytok a rossz kisfiúk, akikért mindig izgulnak a szüleik, még a mai napig.
Család hogyan tolerálja ezt az egészet? Mondták, Zoli, most már abba kéne hagyni, mert...
Nem, egész jól beleszocializálódtak ebbe a dologba, hiszen amikor a páromat megismerte, én már ezt csináltam bőven, így fogadta fel, és azóta is ez valamilyen szinten azt gondolom, hogy természetes náluk, hogy nekem ez a munkának nem nevezném, hiszen ez csak egy hobbim a főállásom mellett, de azt hiszem, hogy ezzel rendben vagyok.
Vasárnap mikor szállsz föl? Azt tudod már?
14:30-ra van az úgynevezett résidőm, amikor meg kell, hogy jelenjek, úgyhogy hát remélem, hogy az időjárás, vagy műszaki gond, vagy egyéb nem szól bele, mert ilyenkor ezek mindig rizikófaktorok azért egy ilyen régi bemutató tervezésénél.
Sok nézőt és sok kunsztot kívánunk neked, és akkor irány az Ersó vasárnap, és 14:30-kor láthatják a kedves hallgatók és nézők a kunsztjaidat. Veres Zoltán műrepülő pilótával, Európa bajnokkal, sokszoros rekorderrel beszélgettünk. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak külön a figyelmet, és hát nagyon kellemes hétvégét kívánok, kinek a repülőtéren, kinek máshol.
Neked is, szia!
Szia, szép hétvégét!